Okostelefon, okosóra, okosutas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okosutas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okosutas magazint halljátok, itt a Rádió Cafén, Ács Gábor vagyok. Mai nap ebben, hát mondhatjuk, hogy kicsit különleges adásban, a Kanári-szigetekre látogatunk, de nem úgy, ahogy általában a magyar turisták ezt szokták tenni. Vendégem Bagi László, kollégám, a Forbes magazin újságírója, aki, hát, ha nem is keresztbe kasul elejétől a végéig, aljától tetejéig, de azért 4 szigetet a Kanári-szigetek közül bejárt. Ráadásul nem azokat, ahova mondjuk a legegyszerűbb eljutni és a legismertebbek, úgyhogy egy kis Kanári-szigeteki kirándulásra invitálunk benneteket, meg persze, ami soha nem mondjuk szokás szerint az aktuális információkat, hogy hogyan lehet ezek között mozogni, hogyan lehet oda eljutni, mik a gyakorlati tippjeink. Tehát Bagi László a vendégem, szervusz!
Szervusz, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
És idegenvezető, kihagytam a titulusodból, ha már véletlenül megtudtam, hogy voltál sok-sok évvel ezelőtt.
Egyetemista koromban, igen, ez azért már régen volt.
De azért utazásmániát mutatja. De
az utazásmániát.
De az megmaradt.
Az abszolút, ez mind nálad, tehát ez egy mind közös nálam, pont, azt hiszem, hogy amikor csak lehet, akkor...
És időnként azért publikálod is az élményeidet, ugye Tenerife-ről is már megjelent a... Ugye az online-ban, ugye a Forbes.hu,
igen, a Forbes.hu-n volt erről egy cikk, és lesz még egy cikk, ahol a 3 kisebb szigetről.
Na, jó, azt is akkor majd várjuk. Bejárjuk ezt a 4 szigetet, tehát kezdjük a legnagyobbal, ami talán ismert, de azért, hogy a magyar turista fölül a gépre, és hát ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy az igény annyira a Tenerife-re összpontosul, hogy próbálkoztak máshova is repülőjáratokat üzemeltetni a Magyarországon erős fapadosok, de kihullottak. Hát maradt a heti egy Lanzarot, akkor a Fuerteventura megszűnt, Kanári-szigetekre csak a Ryanair van, Tenerife-re pedig sűrítettek, mind a kettő ott van versenyeznek, oda akarnak a legtöbben menni. De azért a többség leszáll Tenerife déli repterén, ahova általában nemzetközi járatok érkeznek, elindulnak délre, ott a nagy üdülőterület, Los Cristianos, Playa America, és nem nagyon lépnek túl rajta, néhány kirándulás azért persze játszik, a tejidére gondolom sokan fölmennek ott, hogyne, a kirándulnak, de te mit láttál, mit érdemes szerinted még Tenerife-n?
Most nem vagyok teljesen napra kész, hogy hova repülnek gépek, de azt hiszem Tenerife, Dél-Tenerife, Észak, és azt hiszem, hogy Gran Canaria-ra is van most jelen pillanatban Magyarországról.
Északra nincs tőlünk.
Északra nincs onnan.
Az csak elsősorban Spanyolországból, tehát a belföldi járatok, úgymond Barcelona.
Igen, igen. Barcelonában mi is úgy mentünk vissza. Igen, igazad van.
Ja, ti az északi érkeztetek.
Igen, igen. Na, de akkor vissza. Mit láttam? Hogy az Magyarországról a déli reptérre érkezel, és akkor itt hozhatsz egy döntést, vagy maradsz délen ezekre a nyaralóhelyekre menvén, amit említettél, vagy azonnal bérelsz egy autót, vagy fölülsz egy buszra, ami egyébként pofon egyszerű 9 euróba kerül, és elvisz a sziget fővárosára, és főváros baj, és utána azt a részt.
Már 9, az még korábban olcsóbb volt. Jó, fölment a buszára is. Jó, oké, ezt is megtudtuk. Igen.
Kezdjük a déli résszel. Én is ott kezdtem barátaim tanácsára, akik hát egy ilyen elég egyszerű módszerrel kezdték a keresés. Ott van sok szállás, hát ez nem véletlen, oda mennek az emberek. Én azért annyira már fölkészültem belőle, hogy tudtam, hogy mi az, amit nem keresek, de nem baj, ezt is látni kellett. Ugye nagyon kedvező az éghajlat, emiatt rengeteg a golfpálya, brit öregurak, német nyugdíjasok társaságában töltheted a nyaralásod. Tény, hogy januárban, februárban is elképesztően jó az idő, de azért van egy ilyen furcsa bája, hogy az első szállásunkon kinyitottuk a teraszajtót, és reggel, ha jól emlékszem, 8:00-kor nyitott a golfpálya, és mindenki ilyen sortban ment, és mint az őrültek, keresték a lyukakat, és utána ehhez ment egész nap. De hát tényleg azért az egy picit fura, hogy elindulsz Európából, és valamit látni akarsz, ami helyi, és utána elmész este, és választhatsz a curry house-ok közül, a brit pubok közül, és kb. Csak ez van.
Igen, de ez kimondottan ott az a...
Ez kimondottan a déli rész, csak, igen. Nyilván ott is megtalálhatod.
Azért települt oda, mert ugye Szigetemből is ott a legjobb az idő.
Tehát ott a legjobb az idő,
sok
igen.
Sok olyan nap van, amikor éjszakon felhő, és meg akár eső is az idő, és délen még melegebb van, igen. És jó idő. Igen.
De egyrészt mindenféle ingatlan beruházással támogatták ezt, tehát hatalmas kapacitások épültek szállásból, szálláshelyekből. A másik pedig az, hogy valóban, tehát nagyon érdekes Tenerife ilyen szempontból, hogy annak ellenére, hogy relatív kis területű szigetről beszélünk, de gyakorlatilag három klimatikus területre osztható. Van ez a déli, ami tényleg mindig jó az idő. Van ez az észak-keleti, és van a nyugati sáv, ahol ilyen sűrű babérerdők vannak, és gyakorlatilag óceáni éghajlat. Uh-huh. Úgyhogy ez a déli rész.
Nem is nagyon lehet kiemelni komolyabb látnivalót. Az a nyaralás, tenger, medence, turistás.
Gyakorlatilag tudás, ennyi, illetve hát ugye ott a Teide szoknyája ugye elindul, ami...
Ugye Teide középen van, bárhonnan föl lehet rámenni, ugye több irányból vezet rá az út, tehát az északról is működik.
Igen. Tehát kaptam egy nagyon kedves olvasói levelet, aki azt írta nekem, hogy teljesen igazán van, amit írok délről. Egy városkát talán kiemelne, ez Adehe névre hallgat, ahol én sajnos nem jártam, de ez egy ok arra, hogy ismét menjek, mert tényleg...
Könnyen tudunk okot találni, hogy visszamenjünk bárhova, igen.
Utána néztem, és tényleg egy nagyon szép hely, és történelmi múlta, tehát nem az elmúlt 30 évben nőtt ki a földből, és úgy nézett ki, hogy úgy a hely karaktere is valami olyasmi, mint...
Kellemes egyébként, de ne keverjük össze Costa Adehével, ami már ugyanúgy egy üdülő központ, és összenőtt ugye a nagy területtől, ami tele van szállodával, tehát a régi Adehe, igen. Akkor menjünk éjszakra.
Menjünk éjszakra, mi is így tettünk, alig vártam. Az ember San Cristóbal de la Laguna városába érkezik, ami egy kikötőváros, és ahova érkezel a busszal, hát nem is a város legszebb része, és maga a város se, valószínűleg nem a Kanári-szigetek legszebb városa, legszebb fővárosa. Egyébként 1494-ben alapították emlékeim szerint a várost, tehát itt ugye Amerika felfedezéséhez gyanúsan közel, és ez nincs véletlen. Egykor egyébként a világ egyik legforgalmasabb kikötője volt, és most is elég komoly méretű. Hát és minden kikötői város ugye nem feltétlen ez a legszebb. Viszont nagyon sokat tettek érte, már a vízparton is, hogy legyen emlékezetes épületük, ilyen például az auditorium. Az egész Kanári-szigeteknek számomra megdöbbentően két operaháza is van, ez az egyik, és ezt ugye Calatrava tervezte, aki ugye a legismertebb talán a hídjairól, illetve Valencia kortárs negyedének, múzeumi negyedének, vagy kulturális negyedének a kialakításáról ismert, úgyhogy ez az épület, ez mindenképp egy ilyen landmark, amit így meg kell nézni. Aztán ott van mellette a Parco Maritimo, ha jól emlékszem, így hívják César Manrique, ezt egy ilyen lanzarotai építész volt, César Manrique, eszméletlen, különös az ő formavilága, egy picit, nem is tudom, Lechnerhez vagy Kóskárolyhoz tudnám hasonlítani. Természetes anyagokat használ, természetes formákat.
És pont Lázarotin nem voltál?
Ott még nem, úgyhogy...
Pedig ott minden róla szól. Ott az minden. Ő építményeiről... Akkor szerintem az legyen neked a következő.
Biztos, hogy
zseniális.
Biztos, hogy az lesz a következő, illetve Fuerte. Már csak azért is, mert olvastam Michel Welbecktől a Lanzarote című regényt, és ennek most már lassan 10 éve, és azóta nem jártam ott, úgyhogy mindenképp el kell mennem. De ugye, hát ez számodra nem egy ismeretlen név, de sokan nem ismerik esetleg, akik nem jártak ott. Tehát egy ilyen elképesztő, talán Gaudihoz tudnám leginkább hasonlítani, ha már így kényszeresen valaki ezt hasonlítani kéne.
Képzeld el, csak apróság és saját hülyeségem. Annyira tetszettek, pedig aztán nem vagyok ennyire ráva, és nincs is szemem hozzá, nem is értem annyira jól az építészetet, de annyira jellegzetesek, annyira gyönyörűek azok az épületek, amiket ő alkotott, meg minden más, egyszerű köztéri szobrok, parkok, minden, amit ő ott csinált, hogy egy-két évvel később az egyik helyi autóbérlő szolgáltató az ő nevével, az ő stílusjegyeihez kicsit alkalmazkodva egy speciális kiadást rendelt egy Seat Ibizából, rajta olyan motivumokkal, meg belül is kicsit úgy, és drágább volt, de én azt akartam magamnak, én olyan akartam közlekedni, úgyhogy kimondottan jól esett kázi a bőrébe bújni, egy zseniális figurának tartom, mondom, így laikusként is.
Igen, ez hamar így megérzed, átérzed a zsenialitást.
Igen.
És ez a hely is ilyen, ott végül nem fürödtem, de hogy a tengerparton van, de gyakorlatilag egy strand, mármint, hogy egy medencés strand, egy ilyen akvaparknak nevezném, de ugye nem ilyen csempézett medencék vannak, hanem mindenhol a termés, pontosabban ezek a vulkáni kövek, meg minden, úgyhogy az is nagyon érdekes. És akkor a városnak a történelmi központja is azért megér egy sétát. Itt van egy tér, ami nagyon ilyen bájos egész egyszerűen, ami a Kacsás tér névre hallgat, most nem jut eszembe, de a lényeg az, hogy ilyen padok vannak, meg egy szökőkút közepén egy kacsával, és ezeket a padokat, ezek szponzorok, most a legtöbbet már nem ismerjük, mert helyi cégek voltak, de van ilyen is, mint mondjuk a Continental gumigyár, de ilyen 100 éves hirdetések vannak benne, és ez egész annyira ilyen esztétikus, meg szép, és a park meg nagyon marasztaló. Úgyhogy ez a főváros, ez egy ilyen jó két-háromnapos program szerintem. Egy nap alatt is meg lehet nézni, de ez talán picit észak-nyugatra tőle található San Cristóbal de la Laguna. Ez egy kötelező. Nem, ez volt Santa Cruz de la Tenerife.
Oké, erről is a Lagunát említetted, de akkor amiről beszéltünk, akkor ez a...
Ez a főváros, igen. Elnézést, igen. Akkor összekevertem ezek a hosszú nevek.
Eddig Santa Cruzban voltunk.
Igen, tehát eddig Santa Cruzban voltunk. San Cristóbal de la Laguna, az pedig egy UNESCO világörökségi helyszín. Ugye egy picit magasabbra megyünk, a tengerparttól ez ilyen 500-550 méter magasan egy ilyen platón épült, és ami nagyon vicces, hogy egy villamos megy oda, amit ők valamilyen különös oknál fogva metrónak neveznek. Ez egyre egyes metrójuk. Nekem vicces.
Igen, sok helyen van ilyen. Mindegy, ez már ilyen közlekedés szakmai hülyeség, de hogy nekünk nagyon furcsa, de és Magyarország több más helyen is így van, igen.
Csak éreztem, hogy mi az a pont, amit téged különösen érdekelni fog.
Lakatot tettem a számra, mert ha véletlenül elkezdenék belemenni, akkor eldomálnám az időt. De nem erről van most szó.
Igen. Szóval, hogy megérkezik az ember a városba, ott egyből olyan nagyon, nagyon érdekes hangulata van, és azonnal beleszerettem. Két részből áll a város. Van egy ilyen tervezetlen, hát mint egy ilyen középkorias városi városnegyed, ez is nagyon szép, de van egy másik része, ami, és emiatt lett UNESCO világörökségi helyszín, ez tulajdonképpen egy tervezett város, egy ideális, akkor ideális városnak gondolt szerkezet, egy rács szerkezetre tervezték, a királyi rendeletek pedig biztosították, hogy ezt tényleg így kell megépíteni. És ez azért lett az UNESCO világörökségének része, mert ez szolgált mintául, tehát egy ilyen ideáltípusként a gyarmatosítás korabeli amerikai városokhoz. Tehát tulajdonképpen egy picit olyan, most ez ilyen furcsa, de hogy mintha Amerikába járnánk, de valójában ez a korábbi. Úgyhogy nagyon hangulatos, de amit én nagyon szerettem benne, hogy nem eskanzen. Tehát, hogy látszik egy egyetemi város, és egyébként is látszik, hogy a helyiek így használják a köztereket, kiülnek a teraszokra, eszméletlen jó tapaszok vannak, tényleg nagyon különleges a gasztronómia, úgy általában a Kanári-szigeteken, de itt valahogy így azt éreztem, hogy itt különösen jó. Tehát, hogy itt itt se tömegturizmusról beszélünk, tehát nincsenek annyira sokan, de itt a sziget más részeihez képest egy picit többen vannak, de valahogy ez nem tett rosszat a vendéglátásnak, így verseny van. Én nagyon hangulatos az egész, ezek a spalettákkal, ez a ilyen fragmentált homlokzatokkal, pálmafákkal, és hát minden utca gyakorlatilag autómentes, tehát hogy úgy flangálhatunk gyakorlatilag egy napot, hogy nem alig találkozunk autóval.
Oké. Akkor ennyit Tenerife-ről. Annyit fontos infóként hagyd tegyek hozzá, hogy ha fel akarunk menni a tejdére, ott jóval korábban, tehát lehetőség, amikor már eldőlt az utazási időpontja, és megvan a repjegyünk, akkor kérjünk csúcsengedélyt, mert nagyon korlátozott volt a létszám, akik föl tudnak menni az utolsó szakaszon, tehát a felvonó felső részétől magára a csúcsra, a hegynek a tetejére föl akarunk túrázni. Onnan ez teljesíthető bárkinek, viszont sokkal lassabban, mint amit gondolnánk, mert elég ritka már a levegő ott, ugye 3000 méter.
3700 valamennyi, igen.
Igen, és a lényeg az, hogy ingyenes az engedély, de online lehet kérni, úgyhogy ezt érdemes mindenkinek intézni.
Igen, ha jól emlékszem, napi 200-an mehetnek föl, tehát a csúcs alá föl lehet menni, de ott van egy sorompó, és onnan 200 ember mehet föl, és ezt a sorompót nem lehet kikerülni, és azt az őrt, a Nemzeti Parknak az őrét, aki erre felügyel. Igen, hogy jussunk fel a Tejdére, erről jó néhány ilyen praktikus infót leírtam a cikkbe, úgyhogy lehet felvonóval, lehet gyalog, de tényleg, ahogy mondtad, 3700 körül járunk, tehát ott azért már elég ritkás ahhoz a levegő, már 2000 méteren is ahhoz, hogy érezzük, hogy egy picit lassulunk, hogy strandpapucsba senki se induljon. Neki a túlélők száma ott viszonylag alacsony.
Az igaz, hogy ilyen fillérekért van a villamos, az mondja,
egy euró volt, vagy egy 30 volt, igen.
Tehát
igen.
A Lagunában
fillérekért.
Nemrég készült el egyébként, de tök modern.
Igen, igen, nagyon
metrónak
jó.
Metrónak hívott, de amúgy a mi fogalmaink szerint ugye igen. A villamos. És egyébként a szigeten is föltöltős buszkártyával lehet menni, elég sűrű a buszközlekedés. Az autóbérlés sem drága, de hogyha nem akarunk autót bérelni, be tudjuk járni a sziget szépségét.
Igen, igen, be lehet. A helyiek ugye, mint észrevettem a világban, mindenhol mindenki szidja a tömegközlekedést. Tény, hogy a Tenerife talán egyetlen ilyen nagy problémája a közlekedés, hogy az autópálya azért be tud dugulni, és emiatt ugye a buszok sem mindig tudják igen. Pontosan tartani a menetrendet, de fog jönni, csak kis késéssel.
Ki tudja, kell indulni.
Igen, így van, úgyhogy ez ilyen praktikus info igen. Mindenkinek.
Akkor hajózzunk át a legközelebbi kisebb szigetre, ahova csak helyi repülőjáratok mennek, de inkább hajóval célszerű érkezni. La Gomerán mit láttam?
La Gomera. La Gomerán is többször jártam, először egy vitorláshajóval érkeztem, és nagyon mondjuk így költői volt a megérkezés, abból a szempontból, hogy egy borzalmas kikötőhelyünk volt, egész éjszaka hánykolódott a hajó ott a partfalnak kötve, ja, ott elég nagy az árapály, tehát úgy kell kikötni a vitorláshajódat, de én egyébként szeretem ezt az érzést, hogy dobálnak a hullámok, egész éjszaka hallgatod a árbócokhoz csattogó köteleket, ezt azért a legtöbb, ez egy külön állatfajta, ezt a legtöbben nem kedvelik, viszont ami nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen amúgy nem annyira kimerítő hajózás után nem megérkeztünk, és ott volt egy ilyen halászkocsma, én így nevezném. Tehát egy ilyen bár, ami tényleg olyan volt kicsit, mint lelki személyem előtt az ilyen dél-amerikai íróknak a kocsmái. Persze lehet, hogy semmi hasonlóság sincs, de majd a készülő cikkben lesz erről fotó, meg mindenféle illusztráció. Hát így a konyháról azt mondanám, hogy tehát nem fognak séf csapatok tanulmányutakat szervezni oda, tehát egy ilyen hót egyszerű tengerparti ételeket választhatunk, de úgy nagyon, nagyon hangulatos az egész. Na most, ha valaki nem vitorlással érkezik, vagy több napja van, ugye a legtöbben tényleg, ahogy mondtad, kompal mennek, oda szerintem nem éri meg repülőzni.
Nem, abszolút nem.
Nem éri meg. A komp, ha jól emlékszem, olyan 2 óra alatt volt ott, mert aztán igen. Később voltam.
Másfél-két óra
valami ilyesmi.
Dél-déli részre.
Igen, tehát hogy az nem volt egy veszélyes. És a legtöbben Legomerára túrázni érkeznek. Tehát nincs igazán nagy hotelkomplexuma. Van egy-két golfpályája, van egy-két ilyen jellegű dolog, de nagyon szimpatikus benne, és ez gyakorlatilag minden szigetről elmondható, amiről ezután szó lesz, sőt Tenerife-ről is. Nagyon jól jelölt túraútvonalék vannak, hihetetlen szép a természet. La Gomera ilyen szempontból nagyon érintetlen, én azt mondanám.
Tehát, a teteje szinte mindig felhőbe burkolózik, ott nagyon ritkán igen. Látszik ki, de emiatt pont csodálatos, hogy kimész, bemész a felhő rétegbe, egyik kilátó kilátszik, a másik nem, ott egy ilyen egészen igen. Más hangulat uralkodik, igen.
És ha már ezt említed, akkor itt megemlítem, hogy van egy ilyen nagyon érdekes fenyőfajtájuk tulajdonképpen, a kanári fenyő, ami ez a neve, aminek van egy ilyen nagyon érdekes képessége. időnként leég a sziget. Nem csak ez, mindegyik. Ez egyszerűen...
La Gomera pont nem rég égett le.
La Gomera pont nem olyan régen égett le, és az a nagyon érdekes ebben a fenyőfajtában, hogy ha nem szénné ég, hanem csak a törzse ég meg, és a legtöbb erdőtűz az talán ilyen, akkor képes néhány hét alatt újra kihajtani. Tehát valami elképesztő, hogy így az év ezredek alatt kifejlesztette ezt a képességét, és az onnan jutott eszembe a felhőkről, amit mondtál, hogy van egy jelenség, amit a helyiek úgy hívnak, hogy vízszintes eső. És ezek a fenyők, ezek képesek arra, hogy a tűleveleiken így gyakorlatilag kondenzálják a vizet a felhőből, tehát amikor felhőbe burkolózik a hegy teteje, akkor gyakorlatilag elkezd így lecsöpögtetni. És állítólag, én ezt olvastam, hogy egy egyetlen fenyőfa 1500 liter vizet képes lecsöpögtetni gyakorlatilag a hegyre, amiből 800-at felhasznál, de 700-ot maradt. Tehát ugye a sziget vízellátása ilyen szempontból az teljesen megoldott, bővízű patakai
vannak. A Lagomera fenyő biztosítja a sziget vízellátását.
Aha. Csodálatos.
Nagyon sok gyönyörű kis hegyi falu van, eldugva, könnyen bejárható, igen, kicsi sziget. Itt is az autóbérlés az kötelező, itt már nincs tömegközlekedés, vagy hát elég szorványos, úgyhogy ezt mindenképp érdemes kiemelni.
Igen. És nagyon sok ilyen hegyi, ami még nagyon szép, van egy völgy, aminek a neve Valle Gran Rey, és ez egy ott megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az, amikor a természet találkozik azzal, ahogy az emberi művelés alakította évszázadokon keresztül, tehát ilyen teraszos az egésznek a kialakítása. Nagyon szép, tényleg olyan, mint hogyha most megint, hogyha távoli példát keresnénk, mint a Dél-Amerikában, vagy valahol Ázsiában járnánk, ilyen teraszos, és ilyen kicsi kőből épült házak vannak a hegyoldalban, és ezeknek a nagy részét már nem lakják. Ugye ők is ilyen szempontból kényelmesek, nyilván a szupermarketben, meg a nem tudom hol veszik meg a zöldséget, gyümölcsöt, nem nagyon használják már ezeket a teraszokat, viszont ilyen elhagyott vagy felújított kőház viszonylag sok van, úgyhogy ha rákeresünk arra bűvös szó párra, hogy Casa Rural, akkor, de akár az Airbnb-n vagy bárhol, akkor viszonylag sok ilyen házat találunk, egész jó áron, úgyhogy ha valaki el akar vonulni, de tényleg úgy elvonulni, hogy napokig nem találkozol senkivel, akkor ez is egy jó módja a turizmusnak. Tehát, hogyha menekülsz a wellness szállóktól, meg társaitól, akkor ez egy jó opció.
Oké. Okay. Na, szusszonjunk egyet. Két szigetről beszéltünk, lesz még kettő másik. Hajózunk tovább végül is. A La Palma felé hajóknak egy része meg el La Gomerán is, úgyhogy akár még onnan is át lehet hajózni, úgyhogy La Palmával folytatjuk. Ami azért lett úgymond híres, mert mikor? Nem tavaly, tavaly előtt.
2021-ben végén, volt a vulkán kitörés. Szeptemberben tört ki, és december 25-én lett vége.
A vulkán kitörés elég komoly károkat okozott az amúgy egészen fantasztikus szigeten, illetve egy olyan sziget, ahol én még nem jártam, te viszont igen, úgyhogy kedvet csinálsz nekem is La Hierohoz. De csak a zene, az kis szünet után folytatjuk Bagi Lászlóval a beszélgetést.
Bíz magadban, utaz okosan!
Folytatódik az Okos Utas magazin, itt a Rádió Cafén, a vendégünk Bagi László, újságíró, a Forbes magazin újságírója, aki a Kanári-szigeteken kalandozott és érdekes élményeket hozott haza. Most La Palmára érkezünk a négy sziget közül, amelyeket fölkerested, nekem az egyik kedvencem. És nem csak azért, mert hogy fantasztikus kilátást nyílik a túra, a fő túra útjáról, a gerincéről, ahol váltakozva az erdők, a kopárhegyek, a vulkanikus hamu, a láva folyások, minden, hanem egyszerűen a hangulata is az, hogy még egy kicsit ilyen, kicsit háttérbe szorulva, még igazi ilyen békebeli hangulatot áraszt, legalábbis nekem ilyen érzésem volt, kicsit eldugott sziget. Na de te mit tapasztaltál, mik voltak a legnagyobb élményeid?
Ezt egyébként, amit így elmondtál felvezetőben, így szinte szóról-szóról meg tudom ismételni. Jártam is egy ilyen hotelbe, amiről egyébként az amerikai Forbes is írt, ami abszolút ilyen, tehát tényleg olyan, mint egy időutazás, fekete-fehér ruhában vannak a pincérek, minden ilyen, tényleg több száz éves bútorok, még az ágynemük is ki vannak találva, úgyhogy így szigetszerűen itt-ott lehet ilyen helyeket találni, kávézókat, vagy éttermet, bármit. Emellett persze egy élő sziget, viszonylagos, tulajdonképpen mondhatni, hogy jólétben, és ez igazából igaz rá több mint 500 éve, ugye itt is a Amerika gyarmatosítása kapcsán kezdett el nagyon fölfutni a kereskedelem, olyannyira, hogy Santa Cruz de la Palma kikötője, ha jól emlékszem, a világon egykor az egyik legforgalmasabb kikötő volt, és nem véletlen jelentek meg a spanyol, flamand és mindenféle kereskedők. A város egyik fő sétáló utcáját például egy ír kereskedőről nevezték el, tehát tényleg nagyon érdekes mix az, aki lakja. A város, vagy pontosabban az egész sziget a többi szigethez képest tehát a turizmus csak második helyen van, tehát egy nagyon erősen mezőgazdasági jellegű sziget, ugye ez egykor 500 éve inkább ugye a cukornád volt, aztán amikor Európában megjelent a cukorrépa, akkor ugye ez már nem volt akkora üzlet, megjelent egyébként a cukorgyártás melléktermékeként a rum, ez is fontos, igazából a mai napig az maradt, a dohány, de ami a legfontosabb, ez a banán. Ugye ez egy picit más típusú banán, mint amit a trópusokon találunk, egy kicsit ilyen kisebb, sűrűbb a fürtje, de nagyon finom. De
nagyon ízletes, igen.
Nagyon finom, és hát nem, tehát azért tudják, hogy mi a jó, úgyhogy a nagy része, 95% az Spanyolország, vagy az anyaországban
megy vissza. Igen, nem sehol máshol nem veszünk megbenni. Ilyet, csak ott helyben mész.
Igen. Így van. Úgyhogy hát így ez talán az első benyomás, ugye Santa Cruz de la Palmára érkezik az ember, hogyha csak nem téved el nagyon a hajójával, tehát itt akár a kompról beszélünk, akár a repülővel, és ez is egy picit hasonló jellegű város, amit egy két szigettel előbb mondtam San Cristóbal de la Lagunáról. Tehát itt is azokat az építészeti karaktereket lehet keresni. Talán egy sztorit elmesélek innen, hogy mindenki azt fotózza a városba, a tengerparton van egy tulajdonképpen egy házsor, egy 10-20 házról beszélünk, aminek a nevezetessége ilyen faerkélyek. Tényleg nagyon szép, ilyen nagyon filigrán, nagyon szépen faragott, meg ácsolt faszerkezetekről beszélünk. Kiderült számunkra, hogy igazából ez volt egykor a mellékhelység. Tehát igazából a WC tengerparti kilátással. De amit ma fotóz mindenki, az gyakorlatilag a fürdőszoba, meg a WC volt. És nagyon érdekes, mert ott az összes utca így nagyon szűk, nagyon ott ilyen kicsit fura, és akkor megértettük, amikor elmagyarázták, hogy igazából ugye évszázadokon keresztül a kalózok támadással fenyegette a várost. Tehát úgy tudták magukat a legjobban védeni a tenger felől, hogyha ott ugye a legjobban elzárták. Úgyhogy, hát, és hát ami nagyon fontos még ugye, akkor is, hogy az ember kevésbé ilyen katasztrófa turista vénával rendelkezik, mondjuk ebbe a kategóriába sorolom magamat is, de akkor is nagyon érdekes, hogy ez a vulkáni kitörés, amit említettél.
Na most már nagyjából helyreállították, hogy az utak már mennek keresztbe, körbe lehet autózni a szigetet, tehát ami a vulkánból belefolyt a láva a tengerbe egy olyan jó 2-3 kilométeres sávban. Igen. Ott mindent elvitt, és meg sem is tett nyilván. Komoly segítséget kapott ugye a spanyol államtól is a sziget az újraépítésre, de hát nyilván nem sikerül mindent újraépíteni, viszont az élet azért már olyan, mint
visszatért, régen. De tényleg nagyon érdekes hangulata van az egésznek, ahogy mondtad, tényleg így van egy ilyen sáv, és belefolyt, beleömlött a tengerbe, egyébként 10 hektárral nagyobb is lett a sziget területe.
Igen, igen. Föltöltötte kicsit a tengert.
Föltöltötte a tengert, és van egy rész, ami hát ugye nem csak így elzárta, de hogy azzal a tömeggel úgy kezdeni kell valamit, tehát ott látszik, hogy egykor házak voltak, meg gyárak, meg banánültetvények, de oda nem tért vissza az élet. Uh-huh. Igen, egy-két utat, tehát egyszerűen vájtak ebbe a vulkáni kőzetbe utakat, de másfél-két évvel a kitörés után még bőven építkeztek. Tehát
persze, voltak, hát ez vége.
Útépítések.
Több év.
Ez még sok év, igen.
Csak más jellegű lesz.
És azt a részt lehet, hogy így egy az egyben nem is fogják vissza.
Egy is nagyon érdekes,
hódítani.
hogy egy vulkáni tevékenység után, nagyon komoly vulkáni tevékenység után milyen lesz az élet utána azon a területen, mi épül ott újra, mi változik meg.
Igen. Tehát egyszerűen tényleg az van, hogy mész az autóúton, nyilván ki van előre táblázva, tehát azért nagyon véletlen nem megy oda senki, de mész az autóúton, és egyszer csak ott van néhány kordon, és azt látod, hogy az út gyakorlatilag egy vulkánba folytatódik, szóval hihetetlen érdekes lehetett ezt így megélni, hogy a te házad megmarad, és 10 méterrel arrébb a szomszéd
éppen. Igen, ha éppen a határon voltál. Na, fogy az időnk, ugye Elhier óra mindenképpen kalauzolj ellétszéves, ahhoz semmit nem tudok hozzátenni, mert az nekem még utolsó Kanári-szigetként egyetlenként kimaradt.
És ez nem véletlen olyan szempontból, hogy a helyiek is úgy hívják, hogy kettős sziget effektus van. És ez különösen igaz Elhier óra. Ugye az ember, ahogy említettük a felvezetőbe, alapvetően Tenerife-re, esetleg Gran Canaria-ra érkezik. Tehát ahhoz, hogy eljuss La Palmára, La Gomerára, Elhier óra, ahhoz mindenképpen át kell szállnod. Vagy egy kompra, vagy egy repülőre.
Na most és közülök is Elhierről esik a legtávolabb,
igen,
tehát oda azért már inkább
igen,
is többségre
oda
átrepülni.
Azt hiszem, hogy nincs is kompjárat, ha jól emlékszem, vagy
ritkán
sokáig
van,
tart,
ritkán van,
vagy
de sokáig
ritkán
tart,
van,
igen.
Napi, inkább most nem akarok mondani, talán napi 1-2. Ugye alapvetően ezekkel a helyi repülőjáratokkal repülnek, amit ugye a spanyol kormányzat és a kompot is 75%-ba támogat, tehát hogyha helyi lakos vagy.
Ez nekünk is fontos info, hogy mi turisták támogatjuk a helyi lakosok utazását, akik 75%-os kedvezménnyel repülhetnek, meg kompozhatnak is, igen, ezért turistának elég drágák.
És Hornyulának se kellett ott járni, hogy bejelentse, és mindenkinek jár.
Mindenkinek jár. Helyi lakcímmel rendelkezőknek, helyi rezidens.
És az nagyon érdekes, hogy én is találkoztam ott valakivel, aki azt mondta, hogy bár gyerekkora óta a Kanári-szigeteken él, Tenerife-n, egy 50 év körüli valaki, de azt mondta, hogy nem járt még Elhieron. Ott találkoztunk. Egyébként Elhiero, ez... ha jól emlékszem, olyan 10 000 körüli az össz lakosság, és a nagyjából egy ilyen 10 kilométer az átmérője is. Tehát tényleg egy bejárható sziget, a fővárosa, Valverde, ami az egyetlen, ami nem tengerparton van közvetlen, 5100 fő a lakosság. Tehát hogy tényleg egy olyan szigetről beszélünk, ezt is így mesélték helyiek, hogy de egyébként a 22 000-es Gomerán is, hogy hát nagyjából úgy mindenki tudja. Tehát, hogyha jön szembe valaki az autó, az úton, vagy az utcán, vagy bárhol ismerjük egymást, tehát, hogy összesen ennyien vagyunk. Elhiero tényleg egy hihetetlen különleges hely, és úgy különleges, hogy igazán nincs ilyen klasszikus turista attrakciója. De mégis annyi élményért, amiről egy picit nehéz, talán egy rádióadásban könnyebb, mint egy cikkben beszélni róla, de tudom, hogy az időnk véges. Úgyhogy talán ezt a halász céhet, vagy halász kooperatívát mesélném el, aki hihetetlen érdekes. Ez a sziget déli csücskén van egy kikötő, ahol 40 halász dolgozik, ebből 35 ennek a kooperatívának a tagja. Most ők azt tapasztalták a 90-es években, hogy hiába hajóznak, és egyre messzebb hajóznak, nincs hal. Egyre kevesebb a hal, egyre nehezebb a megélhetés, és azért ez egy szigeten tényleg tehát a táplálkozásuknak egy fontos része és egy fontos bevételi forrás. És ekkor elhatározta ez a közösség, hogy gyakorlatilag így úrrá lesz magán, leszabályozza az, hogy miből mennyit fog. És képzeld el, az az érdekes, hogy nagyon rövid időn belül elkezdtek jönni az eredmények. Tehát csináltak egy tengeri rezervátumot, ugye Attenborough és az ENSZ, és nagyon sokan most erről beszélnek, hogy ez lenne a megoldás a világ óceánjaiban és tengereinek, hogy ilyen területeket kijelölni, ahol egyszerűen nem halásznak, vagy nagyon korlátozzák, hogy mikor, mit, mekkorát foghatnak. És az az érdekes, hogy tényleg elkezdtek jönni az eredmények, onnantól fogva, tehát ugye mit csináltak? Egész egyszerűen nem fogtak felesleget, tehát amit kifognak, azt el is adják. Tehát megszüntették a pazarlást, és ez volt a kulcs szó. És képzeld el, rengeteg ilyen búvárközpont jött létre, a víz elkezdett tisztább lenni. Tehát most igazából minden területen nyertek vele, most a turizmus is Tehát aki oda megy, az nagyrészt emiatt megy, mert kristálytiszta a víz, nagyon jó ott búvárkodni, és ezt támogatják, tehát nagyon ügyesen megcsinálták. Nagyon megható volt egész egyszerűen ezt így látni, hogy ők rájöttek valamire, tehát visszatértek valamihez, ami így mondjuk az, hogy ősi és okos.
Uh-huh. Oké. Hát ennyi fért bele sajnos, illetve egy percben, amit még a végére ígértünk, a legfontosabb praktikus információk. Hogyha El Hierro-ra akarunk repülni oda, és két Kanári-szigeteki kis légitársaság van, akik kis gépekkel üzemelnek a szigetek között, Gran Canaria-ról és Tenerife-ről, a Binter régebbi, nagyobb és drágább, és kisebb, megbízhatatlanabb, gyakran töröl, módosít, de jóval olcsóbb a Canary Fly nevű cég, úgy velük is lehet közlekedni. A komp drága, kifejezetten drága, gondolom, hogy pont azért, hogy a helyiek kedvezménye utazhassanak, és mégis kijön a matek, de azért van valami állami támogatás rá, és néha ritkán is jár, főleg ugye El Hierro-ra, azt hiszem, hogy napi járt azért oda, és ha jó rendik azért az megvan. Tehát ezekkel lehet közlekedni a szigetek között. Közvetlen eljutás természetesen a négy nagy szigeten kívül, a Budapestről említettük, de nem Budapestről átszállással, Fuerteventurára is el lehet jutni. A három többi nagy szigetre azt említettük, hogy Pestről is van közvetlen járat. La Palma, amiatt különleges, hogy oda egy-kettő olcsó fapados járat van Berlinből, illetve Barcelonából, Vuelinggel és EasyJet-tel lehet menni. Hogyha legalább az egyik irányba közvetlenül akarunk menni, és utána hajóval folytatjuk az utunkat, úgyhogy nagyjából ennyi még hozzá. Hát Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, meséltél, még egy csomó mindent lett volna kérdésem, de ennyi. Egy kis kedvcsináló a Kanári-szigeteknek, ahhoz a vidékeihez, amit talán nem egyértelmű, és nem nincs egyből ott a magyar turisták szem előtt, úgyhogy próbáltunk túllépni a nyaraló részeken, Tenerifén, illetve Gran Canarián.
Köszönöm szépen én is.
Magi László volt tehát a vendégünk, és ezzel vége az Okos Utas magazinnak. Bíz magadban, utaz okosan, és olvassátok az okosutas.hu-n a többi cikkünket, leírásunkat, és most már ez az adás is, meg a múlt heti is, meg az azt megelőző is podcastban fölkerült, tehát bármikor visszahallgatható, és majd megyünk vissza az időben, és a többi adás is hamarosan föl fog kerülni. Várunk szeretettel benneteket ismét a jövő héten is. Szervusztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban! Utaz okosan! Ha, ha, ha.